Tehát Máté 15:25-28 így szól az ige.
Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod, és meggyógyult a leánya még abban az órában. Imádkozunk. Köszönöm neked, mennyei Atyám, hogy kérhetünk áldást a te fiad Jézus nevében. Kérhetjük azt, hogy a te lelkeddel elevenítsd meg ezeket az igéket számunkra. Köszönjük, hogy ezek nem valami kitalált mesék, köszönjük, hogy ezek nem valami mondák, hanem ezek megtörtént események. Köszönjük, Urunk, hogy veled történtek meg, és amit megirattak, mind a mi tanulságunkra irattak meg. Kérünk, Urunk, hogy ebből tudjunk okulást nyerni. Segíts, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói. Az, hogy személyesen is érintettek legyünk a te lelked által. Amen. Nem tértem el az idei szokásomtól most se, találkozás Jézussal sorozatomat folytatom. Mindig sok áldást találok benne, amikor ezeket a történeteket tanulmányozom, utána nézek egy kicsit a hátterének és gondolkozok róla. És jót tesz nekem is, meg szerintem nektek is. Mert amikor ezeket a történeteket elolvastam már többször, nyilván valaki talán Biblia nélkül is tudja ezeket a történeteket, felmerül az emberből a kérdés, vajon tud-e még valami újat mondani ez? Vajon lesz-e üzenet ebből számunkra? És általában átsiklunk ezeken a történeteken, ezeken a közismert evangéliumi történeteken, a eddig is ismert válaszok továbbra is válaszok lesznek, kipipáljuk őket, az eddig nem ismert kérdések továbbra is kérdések lesznek, és kipipáljuk őket, mehetünk tovább. Eddig se tudtam rá a választ, most se tudom. Eddig is tudtam a választ, most is tudom. És sokszor nagyon nehéz az embernek meríteni ezekből személyes üzenetet. Mégis azt gondolom, hogy minden egyes ilyen találkozás történetnek, amikor Jézus találkozik emberekkel, van valami különlegessége. Mindegyikben van valami személyes, és mindegyikben van valami egyedi. Van olyan, tudjátok, amikor Jézus akar kifejezetten találkozni valakivel. Ilyen volt például a Samári asszony. Volt, amikor valakin keresztül sokakkal akart Jézus találkozni. Egy embert megkeresett, de azáltal sokakat akart elérni. Ilyen volt a becsaidatavi betegnek, a 38 évesnek a meggyógyítása. Valakit oda visznek Jézushoz. Az ő akarata ellenére ilyen volt a parázna asszony, ugye, akik na most meg kell kövezni, vagy nem. És van olyan is, amikor oda megy valaki Jézushoz, és szomorúan távozik Jézustól. Nagyon sokféle fajtája van ezeknek a találkozásoknak. Ennek a találkozás történetnek is, amikor Jézus találkozik ezzel a kánaáni asszonnyal is, van egy különlegessége. Én amikor úgy gondolkoztam rajta, hogy sokat rívódtam magamból, hogy próbáltam megtalálni azt a szót, vagy azt a gondolatot, ami számomra különlegesebb a történetben, és valahogy úgy tudtam megfogalmazni, itt mintha nem az a Jézus lenne, akit én olyan jól ismerek. Itt mintha nem az a Jézussal találkoznék ebbe a történetbe, akit úgy mi szeretünk Jézusként tisztelni, a szerető, az irgalmas, a lehajló, aki mindenkihez van egy kedves szava, és mindenkit pátyolgat, akihez oda lehet bújni, aki a jó barát. Ugye ez a mi Jézus képünk, és ezt szeretjük kirakni a mi keresztény csúnyán mondva reklámtábláinkra, és itt valahogy nem ez a Jézus kép tárul elénk. Hát nézzétek meg, testvérek, azért ez nem kis dolog szerintem. Azt mondja, oda megy egy asszony hozzá, egy kánaáni asszony, És úgy írja róla, azt írja a Szentírás, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat, kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Oda megy egy anyuka, ez az asszony, ez kánaáni asszony, ez nem lehet pontosan tudni ennek a fordítását, van egy, én nem akarom ezt részletezni bennetek, itt most már nem erről van szó, csak egy kis érdekesség, feltételezhető, hogy ez egy özvegyasszony volt, akinek senki másra nincsen, csak ez az egyetlen egy gyermeke, ez az egyetlen egy leánya. Végső elkeseredésében ő az utolsó esélykét oda megy Jézushoz, egy zsidó emberhez, minden szabályt áthágva, és esedezik hozzá. Mi erre Jézusnak a reakciója? Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Hát ez nem szép tőle, Jézus. Ugye? Nem gondoljuk ezt? Hát dehogy nem gondoljuk. Nem így kellene ezt csinálni. Mi emberek nagyon könnyen ezt a választ megmondjuk. A legcsúnyább bántás, amikor valaki kér segítséget, a mi szemünkben ugye, és nem, hogy nem válaszolok neki, hanem még szóra sem méltatom. Én emlékszem, mikor az iskolában hát azért minket arra neveltek otthon, hogy ha köszönnek, köszönjél, vagy bemész valahol, köszönjél. Mikor én köszöntem, és még arra sem volt egyik társam miért, hogy kinyissa a száját, hogy köszönjön, hát az engem végig tudott sértel, és lealázott. És a portások nagyon-nagyon érzékenyek erre ráadásul a mi iskolánkba, és mondja, hogy mondták nekem ott, hogy na ezt az embert meg ezt az embert ismered felnőttekre, mondom, persze, jól ismerem, ez meg ez. Ez egy bunkó ember. Mondom, mit követett el ez az ember? Egyszerűen csak annyit, hogy köszöntek rá, és nem köszönt vissza. Arra nem volt képes, hogy kinyissa a száját. Ugye? Milyen érdekes. Nemrég olvastam Szabó Magdától az Abigail című könyvet, egy nagyon érdekes kis történettel kezdődik. Ugye bekerül egy leány nevelő intézetbe egy pesti lány, és abban a leány nevelő intézetben vannak ilyen különböző évtizedes szokások. Például, hogy minden leány férjhez megy valakihez, vagy valamihez, az év elején titokban. Valaki férjhez megy a táblakrétához, valaki egy szoborhoz, valaki egy terráriumhoz, valaki, hát ez ilyen lányos móka. De ez az ott nekik ez egy ilyen szent dolog volt. És ez a kislány, aki oda bekerül, ez a tanárok előtt elárulja ezt a titkot. Mi volt a többi lánynak a büntetése erre? Az, hogy hozzá se szóltak. Az, hogy tudomást se vettek róla. Az, hogy levegőnek nézték. Amikor jött a csomag neki otthonról, és kapott egy doboz süteményt, akkor kötelezően mindenkinek kellett venni belőle. A lányok zsebre rakták, és aztán egy óvatlan pillanatra kivitték az udvarra a süteményt, bele az avarba, azt égették el. Kötelezően volt, figyelték már a tanárok, nehogy valaki ki legyen közösítve, oda kellett, mindig figyeltek, hogy mindenkinek legyen egy párja, akivel beszélget. Oda mentek hozzá is, a kiközösített lány mellé, és elkezdtek neki számtalan példákat mondani, meg fizikai képleteket. Úgy tűnt, mintha beszélgetnének, közben csak a szájuk jár. Hozzá se szóltak. Mekkora nagy bántás. Milyen mélyen érinti az embert, hogyha nem szólnak hozzá. És nézzétek meg, akárhogy is ezen nem tudunk szépíteni, az Úr Jézus nem szólt ehhez az asszonyhoz. Miért? Ez egy rejtély. Hát és még ezután jön csak a java, azt mondja, az asszonynak, mikor végre megszólal, 26. versben, nem jó elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Hát igen súlyos. És talán azt lehet mondani, aránytalanul súlyos szavak egy megtört lelkű asszonynak. Miért mondja ezt az Úr Jézus? Miért így mondja az Úr Jézus? Én több magyarázatot is elolvastam, és igazából egy sem volt, ami megnyugodott volna a lelkem. És még igazából volt egy magyarázó, aki Luthernek a magyarázatát magyarázta, ez egy érdekes kifejezés, és azt mondta ez a magyarázó, még Luthernek is beletört a bicskája ebbe, a nagy teológusnak. Vajon miért így szólt Jézus? És Luther azt mondta például, azért, mert próbára akarta tenni a lányt. Vagy ezt az asszony. Valóban így volt? Miért nem válaszol? Miért volt hozzá ilyen aránytalanul kemény? Ez az a Jézus, akit mi ismerünk? Egy rejtély, egy titok. De nem csak ez a rejtély, nem csak ez a titok és az érdekes szerintem, hanem már az is titok egyáltalán, szerintem titokszámba kell, hogy menjen előttünk, hogy egyáltalán ez a szirofőnici származású görög asszony, hogy mert oda menni az Úr Jézushoz. Ilyet nem csináltak, ez nem volt hétköznapi jelenség, hogy oda ment egy zsidó emberhez. Nem nagyon szerették, ugye köztudomásul a zsidók meg a pogányok egymást. Oda ment hozzá. Ráadásul úgy szólítja meg, hogy Dávid fia, nem szabadott volna így megszólítani. Így csak zsidó szólíthatta volna meg azt a valakit, akit ő mesiásnak gondolt. Ő nem volt zsidó, ő nem szólíthatta volna meg Dávid fiának így. Nem volt joga egyszerűen hozzá, hogy így megszólítja. És nézzétek, megszólítja, egy furcsa megszólítást tesz, és ráadásul annyira kitartó, hogy az ember nem tudja hová tenni. Mind csupa olyan érdekes dolog szerintem az asszony jellemű, és ki ez az asszony? Talán ez nem is olyan szirofőnicé, nem olyan pogány, mint amilyennek mi gondoljuk. Hogyan találja meg ember erre a választ? Az elsődleges teológiai szempont, amit ahogyan a Szentíráshoz kell közeledni, amit nekünk tanítottak, és amit nagyon sokszor hallunk, és amit nektek is javaslok, hogy így tanulmányozzátok a Szentírást, a Szentírás magyarázza saját magát. Ez a legfontosabb dolog, ahogyan a leginkább megérthetjük, és ami a leginkább biztos alapunk lehet arra, hogy bizonyos titkokra, rejtélyekre, vagy számunkra érthetetlen dolgokra hol találjuk meg a megoldást. A Szentírásban kell keresni a titkoknak a magyarázatát. És én, amikor ugyanezt a történetet elolvastam Márk evangéliumában, Márk evangélium a 7. részében, én úgy éreztem, hogy akkor valamelyest, sőt úgy az én szívemben megnyugodtam, hogy miért így történtek a dolgok, Jézus miért így tette ezeket a dolgokat, és hogy miért is így zajlottak ezek az események. Azt így írja le Márk ugyanezt a történetet. Onnan elindulva elment a Tírus vidékére, mármint Jézus. Bement egy házba, és azt akarta, hogy senki se tudja meg ott létét, de nem maradhatott titokban. És valahol nekem ez volt az, ami az egészre magyarázatot nyújtott, hogy miért így zajlottak ezek az események, és Jézus miért így viselkedett. Azért, mert Jézus titokban akart maradni. Minden azért történt így, minden azért történt, pontosan ezek szerint, a menetrend szerint, azért hagyták el Jézusnak a száját ezek a szavak, azért nem hagyta el Jézus száját egy szót se, mert Jézus titokban akart maradni. Elvonult egyrészt zsidó földről, a meg nem értettség miatt. Nem értették egyszerűen a zsidók Jézust. Nem tudtak vele mit kezdeni. Egyszerűen el kellett onnan vonulnia, kiment még a zsidók területéről. Ha jól tudom, ki lehet javítani nyugodtan. Ez az egyetlen egy alkalom, mikor az Úr Jézus elhagyta a szolgálati ideje alatt Palesztina területét. Soha máskor nem hagyta. Ez az egy külön akart menni, teljesen titokba akart menni, olyan helyre, ahol nem lehet őt megtalálni. De nem csak fizikálisan akarta, hogy titokba maradjon, hanem egyszerűen lelkileg is sehogy semmilyen téren nem akarta felfedni magát. Nem csak, hogy ő a Mesiás, hanem egyáltalán senki ne tudjon róla. Ne ismerjék őt fel, teljes titokban akart lenni. Nézzétek meg, ez nem egy olyan különleges dolog, hogy Isten vagy Jézus titokban akar lenni, vagy elrejtőzik. Még Jézus ott volt a családja körében, a családtagjai nem hittek benne, és bátorítottak, azt mondták az Úr Jézusnak, hát, hogyha ismerni akarod magad tenni az emberek fölött, akkor menj te is Júdeába. Mutasd meg magad, mert így senki nem lehet ismertem, és azt mondja, nem jött még el az én időm. Mindenki felment a lombsátor ünnepre, és akkor Jézus titokban felment, de csak utánuk. Nem akarta, hogy tudják. Valamikor Jézus titokban akar közlekedni. Valamikor Jézus el akarja magát rejteni. Nézzétek meg aztán, meggyógyítja Jézus a betesdatavi beteget ott az oszlopcsarnokba. Keresik. Ki volt az? Ki volt az, aki szombatnapon azt mondta, hogy kelj fel és jár? Jézus elvegyült. Nem akarta, hogy lássák. Ő nem akar középpontban lenni. Nem akarta, hogy felismerhető legyen. Második eset. Harmadik eset. Két vak kiáltozik az úton. Úr, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Meggyógyítja őket, és azt mondja nekik, erre így ér a Szentírás. Jézus pedig erélyesen ráparancsolt. Vigyázzatok, meg ne tudja senki. Jézus titokban akart megint maradni. Nézzétek meg, még mindig találtam egyet, amikor meghallotta Jézus, mármint, hogy János, aki tudja, hogy János nem egy közönséges proféta volt, nem csak egy a proféták sorában, hanem ő volt az, aki útkészítő volt, meghallotta, hogy őt is lefejezték, És ez előhírnöke volt, hogy mi lesz az ő sorsa. Elvonult onnan. Teljesen elvonult onnan, egyedül akart lenni. És még egy esetet felírtam, de biztosan még találtok. Miután elbocsátotta a sokaságot, miután megvendégelt sok ezer embert, felment a hegyre magányosan imádkozni. Nem tudott róla senki. Nézzétek meg, nem egy különleges dolog, nem egy olyan dolog, ami nekünk valami meg kellene, hogy lepődjünk azon, de Jézus sok esetben titokban jelenik meg. És Jézusnak valami oknál fogva, mi azt mondom, hogy nem tudjuk minden esetben megmagyarázni, de Jézus titokban jár itt közöttünk. Mégis azt kell mondjam, csak így zárójelbe, hagyott réseket az Úr Jézus. Hagyott réseket, még mikor elment Kánaáni vidékre, és találkozott ezzel a Kánaáni asszonyra, hogy ő megtalálható legyen. Mik voltak ezek a rések? Mik voltak ezek a kis repedések, amit meg lehet találni? Például az, hogy Márk evangélium szerint belement egy pogány házába. Tehát ilyet nem tett volna egy zsidó. Ugye már átlépett egy szabály. Pogány asszonnyal volt, beszélgetett egy pogány asszonnyal. Egy fedél alatt volt pogány asszonnyal. Tehát több kis repedést is hagyott, ami egy kicsikét megközelíthetővé tette. Nézzétek meg, hogy ennek a fényében olvassátok ezt az igét, hogy Jézus titokban akart lenni, én úgy éreztem legalábbis magam részéről, hogy bennem feloldódott sok minden. Az, hogy miért nem szólt hozzá. Azért nem szólhatott hozzá, mert egyszerűen egy zsidó férfi nem szólhatott egy nőhöz. Nem szólhatott egy pogány nőhöz. Egyszerűen Jézus semmi más nem tett, amikor nem szólt hozzá, mint a kor aktuális társadalmi szokásai szerint járt el ezen a területen. Semmi különlegeset nem tett. Semmi különlegeset. Nézzétek, mikor azt a feleletet adja, ami számunkra annyira szívbe markoló, és annyira fájdalmas tud lenni, hogy nem jó elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Igazából Jézus nem egy bántó, semmi bántó dolgot nem mond, hanem gyakorlatilag egy közmondást idéz. Egy zsidó közmondást idéz, aminek az a jelentése, hogy én nem segíthetek rajtad addig, amíg az enyémet el nem látom. Magyarul ez mit jelent? Ha te nem tudod ellátni a gyermekeidet, és mégis adsz másoknak alamizsnát, meg ellátod a koldust, meg veszel ennek, meg annak valamit, rosszul jársz el. Először arról kell gondoskodjál, aki hozzá tartozik. Nézzétek, hogy ugyanez a gondolatmenetet Pál apostol is felveszi a 2. Korintus levélben. Azt mondja Pál, ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Az adakozásról beszél Pál apostol. Adakozhatsz, lehetsz bőkezű, de legyél józan, és úgy adakozzál, hogy attól neked ne legyen nyomorúságod. Hanem mindez abból úgy adjál, hogy te is azért tudjál gondoskodni a tiédről. És gyakorlatilag Jézus, mikor ezt a közmondást mondja, hogy nem jó elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak, gyakorlatilag csak ezt mondja, először azoknak kell részesedjen az ételből, akik hozzám tartoznak. Szerintem sok minden feloldódik ebből Jézusnak a viselkedéséből. Egyszerűen a titoktartás miatt tartja a korlátokat és a szokásokat. Én eddig megnyugodtam, de jött egy következő kérdés, ahogy így készültem. De akkor mikor ismerhetem meg végre az igazi Jézust? Mikor találkozhatok azzal a Jézussal, akit én igazán ismerek? Mikor találkozhatunk azzal a Jézussal, akit mi igazán ismerünk? Egy olyan Jézussal, aki nincsen burokban, aki nem leplezi magát, aki nem áruhába megy, aki nem titoktartásban, mikor lehet vele találkozni? Nem olyan könnyű sok esetben Jézussal találkozni. Nézzétek csak meg, mit mond az Úr Jézus a tanítványainak. Azt mondja a tanítványainak, Máté evangéliumából idézem, ne dobjátok oda a gyöngyeiteket a disznók elé, hogy megtapossák, majd megfordulva, széttépjenek titeket. Ezt a tanítványainak mondja. Azt gondolom, valamennyien értjük ennek az igének a fő vonulatát, vagy a fő jelentését. Egyszerűen ne szolgáltasd ki, ne odod azt a értékedet, ne tárd fel a szívedet olyan emberek előtt, akik azzal visszaélnek, akik kiröhögnek, akik a hátad mögött majd ezt meg azt fogják mondani, akik semmibe veszik azt a drága üzenetet, amelyet Isten általad el fog mondani bárkinek. Nem kell mindenkinek oda dobálni. Vajon, hogyha a mester így tanítja az ő tanítványait, hogy ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé, mert megtapossák, majd megfordulva titeket is szétépnek, vajon a mester nem ugyanígy járt volna el? Vajon nem ugyanígy jár el a mester? Nem akárkinek fedi fel magát? Nem akárki előtt tárja ki az ő kincses házát? Van egy Charles Haddon Mackintosh, azt hiszem úgy hívják, Mackintosh az biztos. Egy ilyen nevezetű ember, aki végigmagyarázta Mózes 5 könyvét. Elég híres keresztény körülbelül. Sajnos eddig életem során nem tudtam végigolvasni Mózes 5 könyvének a magyarázatát, de elkezdtem valamikor régen. De egy mondata megmaradt ennek a Mackintosnak. Azt mondta, hogy Isten legdrágább kincseihez nem bárki férhet hozzá. Az evangélium mindenki számára tökéletesen érthető, de ha valaki meg akarja ismerni igazán Istent, hogyha valaki mélyebb Isten ismeretre akar jutni, ha valaki igazán belső szoros közösségre akar jutni, Isten, azt nem adja Isten olyan könnyen. Annak megvan az ára. Annak megvan az ára, te igazán akarod Istent ismerni. Itt a földi életeddel fizetsz érte. Le kell mondanod magadról. Meg kell tagadnod önmagad. Vállalnod kell a tanítvány életet. De milyen jutalma lesz ennek? Mert milyen más egy olyan Isten ismerettel készülni az elé, aki elé mindannyian fogunk járulni, akit jól ismerünk, mint egy olyan Isten elé, akit alig ismerünk. Csak tudjuk, hogy van. És tudjuk az általános kis szlogeneket, amiket mindenki tud Istenről. Készülj, ember, a te teremtőd elé. Minden nap hangzik ez. És készülni kell. És nézzétek, Jézus se adja olcsó magát. Vagy gondoljatok arra, hogy Jézus tanítja imádkozni az övéit. Hogyan? Mit mond Jézus az imádkozás? Azt mondja, kérjetek, és adatik. Zörgessetek, megnyittatik, keressetek, és találtok. Isten országa nem olyan, mint a svéd asztal. Nem olyan, hogy csak itt végigmegyek, és amit tetszik, szedegetek róla. Hát most éppen erre van szükségem egy kis lelki ajándékra, egy kis békességre, szedegetek róla. Egy kis örömre van szükségem, eszek, nasolok egy kis szőlőszemet belőle. Egy kis türelemről, és szedegetem az Isten svéd asztaláról. Nem ilyen. Isten tudja, hogy az, amiket ő ad, az csak nála lehető meg. Tudja, hogy amit ő ad, az tökéletes ajándék, csak amennyiből származhat, és tudja, hogy nagyon értékes. Nagyon jól tudja minden ajándékának Isten az értékét. Sokkal jobban tudja, hogy az, amit ő ad Isten, hogy ez mekkora nagy értéke van, mint mi itt értékelni tudjuk. És azért Isten azt mondja, ha kapni akarsz valamit, kérjél. Kaphatsz. Minden ott van a hűtőben. Minden bent van a spájzomban. Csak kérjél. Kérjél. Kérd el. Mi kell ahhoz, hogy kérni? Kérni tudjál. Akarnod kell igazán, és tudnod kell, hogy mit kell, hogy kérni. Hogyha azt akarod, hogy egy ajtó megnyíljon előtte, hát ne várd, hogy minden ajtó előtte nyitva lesz, és akkor keresztényként majd mindig várjuk, hogy az Úr nyitott ajtót ad nekem. És mindig keressük a nyitott ajtókat. Hát de nincs nyitott ajtó. Hát persze, hogy nincs nyitott ajtó, mert vannak ajtók, amik be vannak zárva. Ilyen az ajtók természete. Ebben az a terem is van nyitott ajtó, meg zárt ajtó. És vannak olyan zárt ajtók, amik soha nem fognak előtted kinyílni. De vannak olyan ajtók, amin ha zörgetsz, kinyílik. És van ami, olyan ajtó, ami neked lett építve. Olyan ajtó, ami be van zárva, neked lett építve, be kell rajta menni, de csak akkor mehetsz be rajta, ha zörgetsz. Ha nem érdekel a dolog, ha nem akarsz zörgetni, nem fog kinyílni az ajtó. És nézzétek, aztán keresni kell. Valami egyszerűen nincs az órunk előtt, hanem keresni kell a dolgunkat. De nem úgy, hogy bemegyek a szobába, szétnéztem, nem találtam sehol. Le kell hajolni, mint az asszony, akire a példázat szól, és kereste az elgurult drachmáját. Na most, hogyha az Úr Jézus itt tanít az imádkozásról, meg azt, hogy gyöngyeinket ne adjuk oda a disznók, vajon ő nem ugyanígy viselkedik-e? Vajon ő nem akarja először, hogy őt meg lehessen találni, és nem akárkinek szolgáltatja ki magát, csak akinek igazán akarja? Vajon ez túl nagy elvárás felé? Azt gondolom, egyáltalán nem. És mikor az Úr Jézus egy ilyen keményet odaszól az asszonyhoz, mert igaz, hogy ez közmondás, de akkor a zsidók is nagyon érezték, hogy a kutyákat hívták a pogányokat, a gyermekek meg a fiak voltak a zsidók. Ezt akkor is tudta mindenki, és mi is rögtön beleérezzük ebbe az egész közmondásba. És mikor az Úr Jézus egy ilyen keményet szól, akkor egyszerűen csak megvizsgálja ezt az asszony. Mi lakik benned? Nézzük, mi lakik benned. Fájdalmas lesz az a vizsgálat. De tudjátok, a vizsgálat, meg hogyha az Úr Jézus fel akarja tárni a mi szívünket, az sokszor fájdalommal jár.
Az Úr Jézusnak nem a fájdalom okozása célja, hanem a vizsgálat. Meg akarja tudni. Csak ez a vizsgálat fájdalommal jár. Régen ugyanígy, mikor nem voltak ilyen nagy nagy érzéstelenítések, és a háborúban mondjuk valakit eltalált a karján egy puskagolyó, hát akkor mit kellett tenni? Valószínűleg jó, begyűlt a seb, fel volt dagadva, kék, zöld, lila, piros volt. Fogta a tábori orvos, megitatták egy kis pálinkával, le kellett faratni a fát, bevágták a sebet, és aztán egy csipesszel kiszedték. Miért kellett bevágni ezt a sebet? Nem vagyok orvos, valószínűsíthetem, hogy így történt a filmek alapján. Miért így kellett csinálni? Mert ha nem nyitja fel azt a sebet, és nem nézi meg, hogy hol van az agoly, nem bírja kivenni. Képtelen lesz arra, hogy eltávolítja azt az anyagot, ami később a halálába kerülhet. Viszont ahhoz, hogy megnézze, hogy hol van, az fájdalommal jár. A sebésznek nem a fájdalom okozása célja, de másképp nem tud gyógyítani, nem tudja megnézni a sebet, csak fájdalom ára. És ugyanezt tette az Úr Jézus. Ugyanezt tette. Meg akarta nézni, mi lakik ebbe az asszonyba, de ez csak fájdalom árán ment. Nézzétek meg, hogy olyan dolgot tett az Úr Jézus, ami fájdalommal jár, de rögtön megmutatta az asszonynak a szíve állapotát. Olyan ez, mikor kopogtatják az embereknek a fejét, vagy nem is tudom, bárányoknak a fejét. Ugye megkopogtatják, amikor béket az bárány, mikor egy kopogtat valamire a pásztor a botjába, de az oda harap, mint egy farkas, az farkas. Vajon mi ugrik elő a kopogtatásra? Mert az asszonyt elég keményen megkopogtatta az Úr Jézus. Vajon mi ugrik ki? Bárány természet, vagy farkas természet ugrik ki az emberből, mikor az Úr Jézus megkopogtatja? Nézzétek meg! A történet legszebb mondata, a legszebb mondata hangzik el az asszony szájáról, amit még az Úr Jézus is minősít, mert azt mondja aztán az Úr Jézus erre a mondatra, hogy a te szavadért legyen a te hited szerint. Szó szerint azt mondja, ezért az igéért legyen a te hited szerint. Az az ige pontosan az a szó, mint Isten igéje. Azért a logoszért legyen meg a te beszéded szerint. Mit mondott az asszony? Mi volt az asszonynak a szava erre a kopogtatásra? Úgy van, Uram. Úgy van, Uram. Teljes megadás. Mindent elismer. Beleállt az asszony abban a szerepbe. Én vagyok a kutya. Minden, legmélyebbre alázta az ember magát, az asszony magát. Nézzétek meg! És azt úgy kezdi a mondatát, úgy van, Uram! Nézzétek meg, milyen érdekes! Egy pogány asszony nem saját magáért könyörög, és porigalázza magát. És visszalapozunk Máté evangéliumában, csak néhány fejezetet a Máté evangélium elejére. Nézzétek, találkozunk szintén egy pogány emberrel, a kapernaumi századossal. Aki szintén egy pogány ember, aki szintén nem magáért könyörög, hanem a szolgájáért könyörög. Nem neki van szüksége, hanem a szolgának van szüksége gyógyulásra, és azt mondja, hogy irdatlanul, kegyetlenül szenved a szolgán. Nézzétek meg, azt mondják a zsidóknál, méltó rá, hogy megted. A százados, nem vagyok méltó, hogy a házamba gyere. Nem vagyok még. Senki nem vagyok. Milyen érdekes. Ugyanaz a hit, ugyanaz az alázat megvolt a két fogány emberbe. Abba a századosba is, és megvolt ebbe a kárálni asszonyba is. Nézzétek meg, mi történik. Innentől kezdve, amikor az asszony poligarázza magát, és nem tágít, mert megvan az a hit benne, hogy te vagy az egyedüli, aki rajtam segíteni tud, az Úr Jézus rögtön felfedi magát, és találkozunk rögtön azzal a Jézussal, akit mi ismerünk. Asszony, legyen a te hited szerint. Abban az órában meggyógyult a lány. Rögtön. Nézzétek csak meg. Az Úr Jézus valamikor titokba tartja magát előttünk. Nem tudjuk megmondani, hogy miért. De ahol igazi alázatot lát, és ahol igazi hitet lát, soha nem tudja magát titokba tartani. Soha. Ahol igazi alázat van az ember szívébe, és azt mondja, hogy én ez meg ez vagyok, elismerem, Uram. És igazi alázat van, és igazi hit van a szívébe, és tudom, és az van a szívben, ez a hit, ez azt jelenti, hogy senki mástól nem remélhetek más, csak te tőled. Ott az Úr Jézus soha nem tud titokba maradni. Mindig megmutatja magát. Hát nézzétek meg, testvérem! Ez az az, hogy kutya volt vagy gyermek? Én ezt a kérdést tettem fel utoljára. Kutya volt vagy gyermek? Azt mondta, én azt válaszoltam magamnak. Ez az asszony úgy azonosította be magát, hogy ő kutya, mert ő pogány. Én meg azt mondom, hogy ez asszony gyermek volt. Ez az asszony nem a morzsákból kapott. Az Úr Jézus nem azt mondta, hogy jó, akkor leesett egy pár kis morzsaléki szedeges föl. Nem. Ebben az asszonyban igazi hit volt, igazi alázat volt, és az Úr Jézus odaültette az asztalhoz, és az asztalról letette az Úr Jézus. Ez az asszony nem kutyaként lett elbánva, mert nem csak azt a morzsát kapta, az a morzsa az azt jelenti, utána olvastam, hogy nem volt szalvéta, kézzel ettek sok esetben, és voltak olyan kenyér maradékok, ilyen kenyér héjak, meg amiket sokszor levágunk, meg megég, meg minden, abba beletörölték a kezüket. Az emberek a zsíros, koszos, más kezét beletörölték, és ledobták a kutyáknak az asztalát. Na ez az a morzsadék. És azt mondja az, hogy én erre vagyok érdemes. Sőt, még erre se. De kérlek, adj nekem. Amiben más beletörli a kezét, amitől más undorodik, ami senkinek nem kell, azt nekem az bőven elég. És azt mondja az Úr Jézus neki, bár ki nem mondja a szavakat, mégis ez van benne, neked nem ez jár. Akiben ilyen alázat van, és ilyen hit van, az gyermek. Az az asztalhoz ülhet. És te igazi gyermek. És gyermeknek járó módon bánni kell vele az Úr Jézus. Nézzétek csak meg, csak hogy ki a gyermek. Tisztázzuk, hogy ki az Isten gyermeke. János evangélium ma így kezdődik. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Kik az Isten gyermekei? Akik befogadták őt. Aztán, ki az én anyám és ki az én testvérem? Egyszer megkérdezi az Úr Jézus. Én az én anyám és az én testvéreim. Mert akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az anyám. Azok a gyermekek. És még egy kérdést azért felteszünk, feltettem magamnak, meg felteszem nektek is ezt. Mert amikor ezt a történetet olvasom, és ezt el is mondtam nektek az elején, én úgy éreztem, az Úr Jézus köteles lett volna segíteni annak az asszonynak. És nézzétek meg, ugyanez az indulat volt a tanítványokban is. Hát a tanítványok itt mondják az Úrnak, hogy bocsásd el, azt mondja, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Szó szerint ez azt jelenti, bocsásd el úgy, hogy megszabadítod, tehát fedd meg, amit kér, és utána menj el, mert ez itt kiáltozik. Hát ezt várjuk tőled, te ezt meg tudod tenni. Szinte evidencia. Úr Jézus, te tartozol azzal, ha kérek tőled valamit. Úr Jézus, te köteles vagy megtenni. Ez a te feladatod, hogy megtedd, ha én kérek. Ha én kiáltok hozzád. Amikor az embernek ez a gondolat megfordul a szívébe, és azért merek ilyen keményet mondani, mert nekem ez volt az első gondolatom, ami megfordult a szívembe. Addig az ember kutya. Addig az ember méltatlan. Amikor én azt mondom Istennek, hogy te köteles vagy megtenni. Tartozol ezzel, hogy nekem megtedd. Addig én vagyok a kutya. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert én lelki pozícióban asztalnál ülök, és Jézus meg az asztal alatt. Aki engem szolgál. Amikor az van a szívemben, hogy köteles vagy nekem ezt, meg így, meg így megcsinálni Istenem. Addig én ülök az asztalnál, én ülök a főhelyen, és az Úr Jézus van lenne az asztal alatt. De amikor azt mondom, hogy Úr Jézus, nem kötelező neked semmi. Igazad van, ha nem adsz. Igazad van, ha nem hallgatod meg. Teljesen jogosan bánsz velem, de könyörülj rajtam. Rögtön a helyemre kerülök, én vagyok az asztalat, és Isten van az asztalnál. És onnantól kezdve Isten azt mondja majd, az Úr azt mondja, gyere ülj be mellém. Gyere ülj le mellém, mert a gyermekekhez ez méltó. A gyermekek nem húsznak, másznak az asztal alatt. A gyermekek az asztalnál ülnek, és minden jóból élveznek, és minden jóból kapnak, akik bennem hisznek és megalázzák magukat. Ez volt nekem ennek a történetnek a tanúság. Úgy, ahogy ismerős így már Jézus. Nekem sokkal ismerősebbé vált. És ugye, hogy nem olyan kemény? Ugye, hogy nem olyan barátságtalan? Csak első szóra tűnik úgy, mert ő néha titokba akar menni. De miért róljuk ezt fel neki? Mert mikor Isten nyíltan jár, mikor felismerjük a keze nyomát, mikor jelek követnek bennünket, vagy egyszerűen Isten megállít ilyen-olyan csodákkal, és mégis fityet hányunk rájuk. Nem fogadunk szót neki, nem követjük a tanácsát, mikor nyíltan jár Isten. Akkor, amikor titokban jár, miért várjuk el tőle, hogy most is mutasd meg magad? Most mutasd meg magad. Ő Isten. Azt teszi, amit akar. És úgy, ahogy jónak látja. És akkor, amikor jónak látja. De ahol lát egy hívő szívet, és ha lát alázatot, igazi töredelmet a szíve, soha nem marad titokban. Legyen ilyen hívünk nekünk, és ilyen alázatunk. Amen.